Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapon az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levele első részében, a 3. verstől a 7. versig a következő képpen. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges, ami vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen közösségetek van a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, az egyház igazi bibliai értelmében a Krisztusban hívők közössége. Amikor Isten szent lelke valakit Jézus Krisztusban hitre juttat, hiszen csak az valóban keresztjén, mert aki benne a Krisztus lelke nincs, az nem az övé. Nos, amikor Isten szent lelke valakit hitre juttat az Úr Jézus Krisztusban, akkor egyből lelki közösségbe is kapcsolja a többi hívő testvérrel, közel s távol. És ennek a közösségnek ilyen jellemzői vannak, most egy kicsit Jakab apostol levelére is utalok ott a vége felé, hogy egymásnak bűnt valló, egymásért imádkozó, egymásra vigyázó, és a mai alapigénk szerint ezt fűzöm hozzá, egymást vigasztaló közösség. És az, hogy egymást vigasztaló közösség is lehetünk, akik Jézus Krisztuséi lettünk, az elválaszthatatlan attól, hogy bűnvalló, egymásért imádkozó és egymásra vigyázó közösség. Egyébként magának a vigasztalásnak a szava, az eredeti görög szava elég sok jelentésű, mindig a szöveg összefüggésből derül ki, hogy most melyik hangsúly érvényesül éppen, mert a vigasztalástól a bátorításon át az intésig és buzdításig sok minden benne van. És ugyanebből a szóból van képezve az a csodálatos kifejezés is, amellyel az Úr Jézus maga beszélt a Szentlélekről, hogy ő a vigasztaló, a pártfogó, a segítő. Igen, a Szentlélek által lehet igazi vigasztalásunk. És mindnyájan vigasztalásra szoruló emberek vagyunk. Csak vannak, akik ezt nem akarják elismerni. Erősnek akarnak mutatkozni. Keménynek mutatkozni az élet viszontagságai közepette. Aztán egyszer csak összeroppannak. Jobb ezt elismerni, alapvető emberi tényként, hogy mindnyájan vigasztalásra szoruló emberek vagyunk. És aztán ezen belül, akik Jézus Krisztuséi lettek, azok már nem csak elismerik, hogy vigasztalásra szorulunk, hanem tudják is, hogy hol van a vigasztalás forrása, hogy kicsoda a vigasztalás forrása számunkra. Kicsoda? Hát Jézus Krisztus, ahogyan benne megjelent az irgalmas Istennek, megmentő, üdvözítő, kegyelme, szeretete számunkra. Vigasztalásra szoruló emberek. Igen, azok vagyunk mi is itt mindnyájan, akik együtt vagyunk. Vannak, akiknek ez most úgy hangzik, hogy friss gyászban vannak. Egymás utáni temetéseken kellett részt venniük a családtagoknak. Igen, azért vagyunk alapjában mindnyájan vigasztalásra szoruló emberek, mert mulandó ez a földi életünk, és annyiféle szenvedéssel, betegséggel, bajjal megterhelt, és közelít felénk a halál. Akár akar vele szembenézni az ember, akár nem. A halál közelít mindegyikünk felé. És elszorul a szíve az embernek, amikor belegondol ebbe, hogy egy pillanat és lezárulhat az én földi életem is. Mi jön utána? Mi lesz azután? Oly sokan tagadják, hogy lesz azután. De titkon a szívük mélyén érzik ők is, hogy az nem lehet. Hát értelmetlen lenne minden, ha csak annyi lenne az emberi élet, hogy itt vagyunk valameddig, aztán fölbukunk, aztán porrá leszünk. Ez nem lehet így. Hiába bizonygatja magának az Istennel szembeszegülő ember, hogy ó, csak ennyi, születtünk, meghalunk, ez az életrendje. A halál az nem az életrendje. Hát világos. A halál az nem az életrendje. Isten igéje megmondja nekünk, hogy a bűn zsoldja a halál. Azért vagyunk mulandók, mert bűnösök vagyunk. Amikor Isten színe előtt nézett szembe Mózes a mulandósággal, és megénekelte ezt, az örökké való Istent magasztalva, a 90. Zsoltárban, ugye az egy különleges Zsoltár, sokkal korábbi, mint a többiek. Mózesnek, az Isten emberének az imádsága. Akkor megvallja, bizony elmúlunk a te haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket, orcád világossága elé. Hát ezért van az, hogy életünk ideje 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, igen. És ritka, amikor még többet kap valaki, fűzöm hozzá. És nagyobb részük hiába való fáradtság, és úgy eltűnik, mintha repülnénk. Na ebből lesz aztán az a fohászkodás Istenhez, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. múló napjainkat, Uram Isten, taníts úgy számlálni, hogy bölcs szívhez jussunk. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, amikor számol az ember azzal, hogy számot kell majd adnunk. A mi teremtőnknek, a mindenható Istennek. Mindegyikünk maga fog számot adni önmagáról az Istennek. De itt csak kezdődik a bölcsesség. Mert aztán így lehet fölfedezni, ha végre hajlandók vagyunk őszinték lenni önmagunkhoz is az Isten színe előtt. Mert ott áll a baj, hogy saját magához se őszinte a bűnös ember. Ha végre hajlandók vagyunk őszinték lenni, akkor fölragyoghat Istennek az a megváltó kegyelme, ami már az Ószövetségben is fölragyogott. De az Új Szövetségben ragyog föl egészen Jézus Krisztusban, nekünk is, nekem is. És ezért írhatja Pál apostol egy másik levelében, hogy a bölcsesség és az ismeret minden kincse ő benne, tudnilik Jézus Krisztusban van elrejtve. Na ezért énekelhetjük, akik már őt megismerhettük. Uram Jézus, drága kincsem, vagy ahogy az elődök énekelhették, Jezsisi drahí pokladje. Kincsed lette már Jézus. Benne van az igazi vigasztalás, az örök vigasztalás és a jó reménység. Ezt ismerte meg Pál apostol, ezt hirdette, ezzel szolgált a többieknek. Szolgálhatunk mi maiak is, akik a Krisztuséi vagyunk. Mert az a vigasztalás, amit Jézus Krisztusban ad az Isten, az nem csak nekem lesz elegendő mindenféle nyomorúságban, szorongattatásban, meg a halál küszöbén is, hanem úgy kapom, hogy aztán én is megvigasztalhassak más nyomorúságba esetteket, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert csak annak van igazi értéke. Az emberi vigasztalgatás az legföljebb olyan lehet, mint a fájdalomcsillapító. Enyhít valamit a bajnak a tünetein, de a bajt nem mulasztja el. És amikor igazán mély és rettenetes a szenvedés, és Isten előtt kínlódik benne az ember, akkor az emberi vigasztalásra, még a vallásos, kegyes emberi szövegekre is csak azt mondhatja, amit a szenvedő Jób mondott a barátainak. Kifakadva, hogy hagyják már békén. Nyomorúságos vigasztalók vagytok. Emberi síkon mindegyikünk csak az lehet. Nyomorúságos vigasztaló. De ahol az Isten vigasztalása egy Isten előtt összetört szívbe behatolhat és betöltheti azt. Az már más. És ha azt adhatom tovább. És amikor Jobot fölemlegettem, akkor tényleg arra emlékeztethetlek titeket, a Biblia olvasókat, hogy amikor már végképp elege van mindenből, és Istennek kiáltja ki minden fájdalmát, és elege van a barátaiból, ott hangzik föl ajkán egészen oly módon, hogy az ember éppen nem ezt várná, ott hangzik föl az ajkán az a vallomás, mert én tudom, hogy az én megváltóm él. A szenvedés legmélyén van, mindenből, mindenkiből elege van. De ebben az összetörtségben fölragyog neki a megváltás. És hogy megváltó vérrokonom az Isten. Mert a Góél Héber szó azt jelenti. Micsoda profécia ez Jézus Krisztusról, akiben az Isten lett emberré, az egyszülött fiú lett emberré, hogy megváltónk legyen, önmagát adva váltságul. Tudom, hogy az én megváltóm él, mondja ki Jób, ott, ahol minden mást várna már az ember, csak épp ezt nem. És utoljára megáll majd a por felett, és ha ez a bőröm lefoszlik is, testemből látom meg az Istent. A tulajdon szemeim látják meg, nem más. A megváltóról, a megváltásról és a feltámadásról micsoda bizonságtétel ez. Vagy 3,5 ezer évvel ezelőtt. Krisztus születése előtt, vagy 1,5 ezer évvel. Az ember megdöbben. Micsoda vigasztalás. Mi pedig úgy hallhatjuk már mindezt, hogy kegyelméből Isten örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg minket Jézus Krisztusban. Vigasztalásra szoruló emberek, van igazi vigasztalás. Bölcsé akar tenni az Isten az üdvösségre szólóan az ő igéje által. Hogy Jézus Krisztusban higgyünk. Mert benne van számunkra a vigasztalás. Ami nem csak múló vigasz, hanem az örök élet reménysége. Van egy reformátori hitvallás. A második nemzedék tagjai írták, akik közvetíteni próbáltak a luteri és a kálvini reformáció között is, és a református testvéreinknek lett egy alapvető hitvallása a Heidelbergi K.T. Az 1560-as években született. Ennek az első kérdése és felelete erről szól. Ezzel kezdődik. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? És rá a válasz. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Ugye ez a megváltás. És engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Testvérek, ebben minden benne van. Aztán mi örömmel mondjuk el, hogy ez tulajdonképpen visszhang arra, amit Luther már 1529-ben a Kiskátéjában, az apostoli hitvallás magyarázatában leírt személyes vallomásként. És annak a közepe az, a második hitágazatról, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus az én Uram, aki engem elveszett és megítélt, kárhozatra ítélt embert megváltott. Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyek, az ő országában ő alatta éljek. Micsoda távlat! Az igazi vigasztalásnak a tartalma, Isten örök kegyelme, az Isten kegyelmében való örök élet. Isten nem azt ígérte nekünk, hogy minden bajtól megóvna, hátralevő időnkben itt a földön, ha megtértünk hozzá, hanem azt hirdetteti nekünk, hogy tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Minden a javukra dolgozik össze. Mint akik az ő kiválasztása szerint elhívottak. Minden a javukra. És ez, hogy minden a javukra, ez az üdvösséget jelenti. És akkor egyszerre csak ebben a csodálatos nagy isteni összefüggésben az is a vigasztaláshoz fog tartozni, hogy Istennek még mindazzal a szenvedéssel is, amit megenged az életemben, az életünkben, célja van. Hát Pál apostol itt erről beszél. Aztán később ebben a második korintusi levelében, mert rákényszerült, le is írja a 11. fejezetben, hogy mi mindent szenvedett ő Krisztusért. Mert akik Krisztuséi, azoknak van különleges szenvedésük is. Mert csattan rajtuk a világ fiainak, leányainak a gyűlölete. Mivel azokat, akik nem akarnak az Isten világosságába jönni, zaklatja a lelkiismeretükben, amikor valakinek az életében észlelik Jézus Krisztus jelenlétét, aki maga a világosság. Egy csenevész emberke, egy esendő emberke, de ott van Jézus Krisztus jelenléte benne. Aki nem akar a világosságba jönni, az zokon veszi, ha valakinek az életében ott van ez az igazi világosság mellette. Ezért mondta az Úr Jézus a tanítványainak a kereszthalálára készülve az utolsó vacsorán, ne csodálkozzatok, ha gyűlölt titeket a világ. Engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Már ott, ahol az Úr Jézus elmondja Isten szeretetének a csodálatos evangéliumát, János evangélium a harmadik részében, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, ott kellett, hogy arról is beszéljen, hogy Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz benne, az nem megy ítéletre. Aki nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet, a kárhoztatás pedig ez, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak. Ezt az Úr Jézus így ki kell, hogy mondja. Akik Krisztuséi, azok érthetetlen módon fognak szenvedni attól is, hogy hát most mi baja van annak a másiknak velem? És miért is csinálja, hogy még a jót is rosszra magyarázza? Hát azért, mert ellenkezik Jézus Krisztus világosságával ott belül, ahelyett, hogy kitárná a szívét a világosság előtt. Mi mindent szenvedett Pál apostol is. Ő, aki korábban elvakult vallásosságában maga is üldözte a Jézusban hívőket, aztán az Úr Jézus, amikor Damaszkuszban elküldi hozzá Anániást, és elmondja Anániásnak, hogy választott edényem, és meg fogom mutatni, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért, na attól fogva elkezdődik, hogy Jézus Krisztus az ő szolgájává tette, apostolává tette Pált. Ő bedobta önmagát egészen az Úr ügyéért, az Úrért való szolgálatba, hát kapott is aztán érte. Volt abban verés, volt abban börtön, volt abban veszedelem a tengeren, meg rablók között, veszedelemben áltestvérek között, ezt mind leírja ennek a levelének a 11. részében. Meg lehet itt állni egy pillanatra, hogy hát ha Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy még több szenvedésem is lesz, mint másoknak, akkor hogy van ez? Hát úgy, hogy minden javukra van azoknak, akik az Istent szeretik. Úgy. Még az is, amikor szorongattatásokat élünk át, mert nem emberek kedvét, hanem emberek üdvét keressük. És ezért világos szóval a bűnt bűnnek nevezve a saját bűnvallásunkban is, meg a bizonságtételünkben is, hívunk Jézus Krisztushoz mindenkit. És vannak, akik ezt rossz néven fogják venni. Főleg, ha aztán az érdekeiket sérti, mint ahogy Filippiben történt, hogy a megszállott rabszolgalányból, aki médiuma volt a jövendőmondó léleknek, Pál apostol az Úr Jézus nevében kiűzte a gonosz lelket, na hát a lány gazdái aztán befolyásos emberek lévén lefogadták, megverették, börtönbe záratták Pált meg Silást. Ilyen történetekre is gondoljunk. De nem kell ilyen messzire menni, hiszen tudunk arról, hogy a pártállami időben álhatatos, hívő előttünk járó testvérek mi mindent szenvedtek, mert Jézus Krisztushoz, az ő igazságához álhatatosan ragaszkodtak. Az elmúlt hónapban volt 40 esztendeje annak, hogy Ordas püspök urat elvitte Isten közülünk ebből a világból. Csak gondoljunk bele az ő életútjába. A koncepciós perbe, amiben elítélték, aztán még maga a pártállam rehabilitálta, még a forradalom előtt, aztán megint félreállították, mert Krisztushoz ragaszkodott álhatatosan, és az igazságot követte szeretetben. Van nyomorúság, nem csak így módon és szorongattatás, hanem olyan módon is a Krisztusban hívő emberek életében, ahogy általában minden ember életében. Betegség, gond, nélkülözés, nehéz helyzetek, gyász. Ettől sem kímél meg Isten bennünket. Pál apostol ír erről a római levele 8. részében ugyancsak, hogy az egész világ nyögés vajúdik, és a hiába valóságnak van alávetve, és nem csak ez a világ, hanem mi magunk, a lélek zsengéjének birtokosai is, együtt sóhajtozunk a teremtett világgal, várva a fiúságot, annak a beteljesedését, a testünk megváltását. Újra mondom, Isten nem azt ígérte, hogy minden bajtól megkímélne minket, hanem azt ígéri, hogy mindent a javunkra fordít. És az nem csak nekünk lesz javunkra, hanem még másoknak is üdvösségére. És nem elméletből mondom, akik ismertek minket, tudjátok, tapasztalatból mondom. Mi mindent munkált Isten a mi életünkben, nyomorúságokkal, fogyatékos leánykánk Zsuzsika történetével. Hogy készített föl arra is, amikor őt aztán elvitte közülünk. És hogy kaptunk vigasztalást. Vagy ezen a nyáron, amikor nem csak minket szorított oda Isten a főszíne elé, hanem legfiatalabb lányomékat is, az ő gyermekük betegsége váratlanul bekövetkezett. Életveszélyt jelentő betegsége kapcsán. Igen, Isten ezt is nem csak, hogy megengedi, hanem beépíti az ő tervébe és felhasználja. Hogy oda szorítson magához, és a szívünkre beszéljen, és mi meg elmondhassunk neki mindent, és átadhassuk egészen neki magunkat is, meg a betegünket is. Egészen le kellett tennünk az ő kezébe a kicsi lenkét is. És ahogy Isten minket megvigasztal Zsuzsikánk története során, azzal a vigasztalással bátoríthattuk leányomékat is. Nekik is el kellett jutni oda, hogy egészen letegyék az Úr kezébe a kicsi beteg gyermeket. És amikor egészen letették Isten kezébe, élhettük át, hogy az Úrnak úgy tetszett, hogy visszaadja őt. Micsoda vigasztalás. Átélni, hogy az irgalmas Isten cselekszik velünk. És ha annyi mindent nem értünk, Pál apostol nem értette azt, hogy nem csak a Krisztusért vállalt szenvedésekben volt része, hanem volt egy testi betegség, ami újra meg újra gyötörte őt. Azt mondja róla ugyanebben a levelében, a 12. fejezetben, hogy tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön. Azt gondolta, ha az Úr ezt elvenné tőlem, akkor jobban tudnék szolgálni. De milyen választ kapott? Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Azért örömes dicsekszem az erőtlenségeimmel, írja tovább Pál. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Meg azt is leírja, hogy a rábízott kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjon. Azért kapta. És azért nem vette el az Úr. Ez védő szenvedés volt. Na hát ilyet az ember ki nem találna, hogy Isten a szenvedéssel véd, és úgy tart meg alkalmasnak az ő szolgálatára. Nos, mindez benne rejlik abban, ami a felolvasott alapigényben van. Amikor magasztalja Istent, Pál apostol, az irgalom atyát, ami Urunk Jézus Krisztus atyát, minden vigasztalás Istenét, akinél végtelenül bőséges a vigasztalás. És ha a Krisztussal való közösségünk, szenvedés közösség is ő vele, hát Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. És ha mi szorongattatunk, amit Isten majd ezzel kimunkál, az áldásul lesz nem csak nekünk, hanem nektek is. Vigasztalásotokra és üdvösségetekre. És ha vigasztaltatunk, vigasztalásotokra lesz nektek is, akiken ugyanazok a szenvedések telnek be, mint általában testvéreinken a világban. Mert meg akar erősíteni az Isten. Miben? A hit engedelmességében, az álhatatosságban, a bizonyosságban, az Istennel számoló, Isten ígéreteivel számoló élő reménységben, abban akar megerősíteni. És egy kulcs mondat, ami mindent tényleg megvilágít, meg a helyére tesz, meg minket is a helyünkre tesz. Amikor a római levele 8. részében leírja Pál ezt is. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ha szenvedés és baj ér, Isten tudtával van. Ha megengedi még a sátán támadásait is ellenünk, az is Isten tudtával van. Látjuk, Jób életében, Pál életében, meg a magunkéban. Azt is javunkra fogja fordítani, örök javunkra, hogy áldássá tegyen minket, magunkat is, mások számára. És ahogy minket megvigasztalt az Isten, azzal, az Istentől való vigasztalással tudjunk mi is más nyomorúságba esetteket, betegeket és gyászolókat, üldözötteket és gondban levőket megvigasztalni. Olyan jó itt most az igehirdetés végén fölidéznem még azt, amit Luther haldoklásának az óráiból följegyeztek a körülötte lévők, amikor egy-egy kis időre még magához tért, és följegyezték, hogy hogyan imádkozott. Aztán talán egy óra se telt bele, és meghalt. Hálát adok neked, Istenem, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának, hogy kinyilatkoztattad előttem a te drága fiadat, akiben én hittem, akit én szerettem, akit prédikáltam, akiről bizonságot tettem, és akit dicsőítettem. Uram Jézus Krisztusom, neked ajánlom lelkemet. Ó, mennyei atyám, tudom, hogyha el is szakadok-e testtől, te nálad örökké fogok élni. Van Istenünk, aki megsegít, és Urunk, aki a haláltól megment. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, úgy járulunk eléd, mint vigasztalásra szoruló emberek, mindazok vagyunk, hisz betegség, gond, halálfélelme, gyász szorongat bennünket. Te irgalmas atyánk Jézus Krisztus által mindezt is arra akarod fölhasználni, hogy odaszoríts magadhoz, és szereteted ölelésében éljünk. Akkor nem fog a te szeretetettől senki és semmi elszakítani, még a halál sem. Akkor nem fog tudni semmi kiragadni a mi Urunk Jézus Krisztus kezéből, aki örök életet ad mindazoknak, akik benne hisznek. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd mindnyájan a szenvedésünket, a gyászunkat. Együtt könyörgünk a köztünk lévő gyászolókért is. Hadd tudják megragadni hittel Jézus Krisztusban a te örök vigasztalásodat és a jó reménységet. Igen, azt, hogy minden javukra van a téged szeretőknek. És te, aki tulajdon fiadat nem kímélted, hanem őt mindnyájunkért odaadtad a keresztre, hogy megváltónk legyen. Hogyan ne ajándékoznál vele együtt mindent mi nékünk. Könyörülj köztünk mindenkin, hogy ne bújjon a te világosságod elől, vissza a sötétbe, a világosságban a te kegyelmed, szereteted vár, maga az élet. Könyörgünk sok-sok sötétben botorkáló és a világosságot gyűlölő embertársunkért. Hadd térhessenek meg hozzád az élő Istenhez, közel s távol, hamis eszmék és vallások bűvöletéből is. Keserűségből, félelemből és gyűlöletből hadd térhessenek meg még sokan hozzád, hiszen irgalmas atyánk vagy te, Jézus Krisztus által. Dicsőség néked, Istenünk. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígét és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson hatunkban.